17. fejezet. Viszont látom Adolfot. Drámai pásztorjáték. Megteszem első lépéseimet. Belün hercege. Sebastiani tábornok. Titkárai, Burnó szelencéi. 4. emelet balra a kis ajtó. A tábornok, mint csataképfestő. Hajnali 5 órakor szálltam le a postakocsiról, a Bullói utca 9-es szám előtt. Nem akartam úgy járni, mint legutóbb, amikor kijöttem a Théâtre Françaisből. Körülnéztem, és bizonyos jelekből úgy vettem észre, hogy a Vieux-Augustin utca közelében vagyunk. Megkérdeztem a kocsist, és kiderült, hogy feltevésem helyes volt. Átvettem kicsiny málhámat, melyet sikerült 2-3 hordár kezéből kimentenem, és 5:30 tájban megérkeztem a Vieux-Augustin fogadóhoz. Úgy éreztem magam, mintha hazaérkeztem volna. A pincér felismerte bennem azt az utast, aki egyszer foglyokkal és nyulakkal érkezett. A fogadós távollétében, aki még aludt, fölvezetett ugyanabba a szobába, ahol annak idején megszálltam. A legelső, jó kialudni magam, hiszen halálosan fáradt voltam, mert a búcsú izgalmai és az utazás éber álmai alaposan kimerítettek. Megkértem a pincét, hogy ha 9 óráig nem adnék életjelt, keltsen föl. Vasárnap reggel volt. A Bourbonok uralma alatt nem valami vidámak ezek a párizsi vasárnapok. Szigorú rendeletek írták elő, hogy az üzleteket zárva kell tartani, és aki dacolt ezzel az előírással, nem csak vallásgyalázást, hanem felségsértést is követett el. Reggel 9-kor épp úgy elfoghattak volna az utcán, mint éjfél után. Büszke lehettem magamra. Vadász szimatom jó voltából rátaláltam a Mont Blanc utcára, onnan a Pigalle utcára, és ott a 14-es számú házra. Az idősebb Löwen szokása szerint a kertjében sétálgatott. Május eleje volt, s ő a rózsáival foglalatoskodott. Észrevett és megkérdezte. Mi csak, maga az? Miért nem láttuk olyan régóta? Mert haza kellett mennem Villers-Cotterêtbe. És most visszatért Párizsba? Vissza, mégpedig azért, hogy még egyszer szerencsét próbáljak. Ezúttal akár szívesen látnak, akár nem, itt muszáj maradnom önöknél. Kedves barátom, mi nálunk maga mindig szívesen látott vendég. Mi itt aféle platoni köztársaságban élünk, ha leszámítjuk az asszonyok közösségét és a költők jelenlétét. Hogy egy szájjal több vagy kevesebb étkezik asztalunknál, mit sem számít, és odafönt biztosan találunk egy üres manzátszobát. Ott ugyan meg kell verekedni a patkányokkal, de azt hiszem, magát nem kell félteni. Siessen, beszéljék meg a dolgot a fiammal. Ez időtájt az idősebb Löwen a Courrier című újság külpolitikai rovatát szerkesztette. Valamennyi északi nyelvet ismerte, hiszen ott nőtt fel az észak királyainak és királynőinek ölében, s ehhez még hozzátanult mindent, ami ember által megtanulható. Naponta 5-kor kelt, 6-kor meghozták az újságukat, és 7-re vagy 7:30-ra már be is fejeződött szerkesztői munkája. Adolf napja legtöbbször akkor kezdődött, amikor az apjái véget ért. Én még ágyban fekve találtam, ami nagyon megbocsátható, mert kiderült, hogy késő éjszakáig dolgozott. A Szegény leány című kis kétfelvonásos színdarabjával töltötte az időt. A drámát Ferdinand Langlével írta, s 5-6 nap múlva annyira lesz vele, hogy felolvashatja valamelyik színházban. Én mikor jutok el idáig, Istenem? Sóhajtottam magamban. Egyelőre csak arra kértem Adolfot, hogy sorolja föl nekem a minisztereket. Miért voltam erre kíváncsi? És mi közöm volt egyáltalán a miniszterekhez? Nos hát, tudni akartam, hogy melyik tárca Bellun hercegé. Mint hogy a kormányok jönnek-mennek, és távozások után hamar feledésbe merülnek, azt hiszem mindenki hálás lesz nekem, ha föltámasztom sírjából, és név szerint ismertetem az olvasóval a Párizsba érkezésemkor 1823-ban kormányzó kabinet összetételét. Főpecsétőr, gróf Peroné, külügyminiszter, Montmorency Vicomte. Belügyminiszter, gróf Corbière. Hadügyminiszter, herceg Belünmarsal. Tengerészet, Clermont Tomer Márki. Pénzügy, gróf Villiers. A király személye körül miniszter, Loreston. Tehát Belün herceg még hadügyminiszter volt. Engem csak ez érdekelt. Mindegy, hogy milyen miniszter Belün herceg, csak miniszter legyen. Birtokomban volt egy levele, amelyben háláját fejezi ki apámnak az olaszországi hadjáratban tett szolgálataiért, és minden viszonzásra késznek mondja magát, ha bármiben rendelkezésre állhat. Tessék, most megadhatja a fiúnak azt a viszonzást, amit apjának ígért. Mint hogy abban a korban még érvényben volt az örökösödési jog, és annak eltörlése még csak szóba se került, én is joggal hihettem, hogy ha egyenes ágú örököse lehetek Napóleon gyűlöletének, akkor szintén egyenes ágon Belün herceg jó akaratára is számíthatok. Tintát, tollat kértem Adolftól, az ünnepi alkalomhoz illően meghegyeztem a tollat, aztán a tőlem telhető legszebb írással megfogalmaztam egy kérvényt, melyben kihallgatást kértem a hadügyminisztertől. Aztán, mint aki elrendezte jövőjét, visszatértem az irodalomhoz. Adolf azt a nagyon megszívlelendő tanácsot adta, hogy bármennyire bizton számíthatok is Belün marsall támogatására, nem ártana, ha jó előre kivetném a horgon másmilyen vizeken is, arra nem valószínű, de nem is lehetetlen esetre, ha a herceg cserben talál hagyni. Azt mondta, hogy ha Belün marsallban csalódnék is, itt van még Jordan marsall, továbbá Sebastiani marsall. Ők ketten mindent el fognak követni, értem. Kezemben volt Jordannek apámhoz írott három vagy négy levele, melyek Pütiász és Damon barátságát juttatják eszembe. Ami Sebastiani marsalt illeti, tőle ugyancsak rendelkeztem egy levéllel, ebből kiderült, hogy amikor az egyiptomi hadjárat küszöbén összezördült Napóleonnal, akkor apám közbenjárásának köszönhette, aki a főparancsnokkal a legjobb barátságban volt, hogy mégis részt vehetett a hadjáratban. Márpedig ilyen gesztust nem feledhet el az ember. Látnivaló, milyen naív, együgyű és vidéki voltam azokban az időkben. Csak azokban az időkben? Dehogy. Ilyen vagyok mindmáig. Sőt, talán még inkább, mint akkoriban. Barátom gyanúja azonban bennem is gyökeret vert. Elhatároztam, hogy nem várom meg a marsall válaszát, hanem fölkeresem összes többi protektoromat. Megmondtam Adolfnak, hogy megveszem a 25.000 lakcím nevű lakjegyzéket, legalább tudni fogom, ki hol található. Kár a pénzért, vetette ellene Adolf. Azt hiszem, apámnak megvan ez a könyv. Ő majd kölcsön adja neked. Egy kissé felbosszantott Adolf hanghordozása, hogy ezt a mondatot kár a pénzért a fejemre olvasta, határozottan is félreérthetetlenül óvni akarta fölösleges költekezéstől. Mindjárt másnap elmentem Jordan marsallhoz. Gondoltam, ez jó lecke lesz Adolfnak. Alexandre Dumas néven jelentettem be magam. Ha a meglepetés sikernek lehet nevezni, akkor sikerem volt. A marsall nyilván azt hitte, hogy vaklármának bizonyult a 15 évvel ezelőtt hallott hír, és apám íme életben van. De alig, hogy végignézett rajtam, megváltozott az arc kifejezése. Arra még csak emlékezett, hogy élt valaha egy Alexandre Dumas nevű tábornok, akivel kapcsolatban állt, de hogy ennek lett volna egy fia is, arról sose hallott. Hiába követtem el mindent, hogy bebizonyítsam azonosságomat. 10 perc múlva, amikor elbocsátott, még mindig kételkedett létezésemben. Ebben még Szent Tamás hitetlenségén is túltett, hiszen látott és mégsem hitt. A kezdet nem éppen biztató. Eszembe is jutottak mindjárt Adolf szavai a 25.000 lakcímről, kár a pénzért. Csak nem lesz igaza az én szkeptikus barátomnak. Nem. Az nem lehet. Ezen töprengtem, miközben Bátorságomat vesztve, a Saint-Germain negyedből, ahol Jordan Marshall lakott, Sebastiani Marshallhoz ballaktam, a Faubourg Saint-Honoré felé. Alig, hogy kimondtam a nevemet, Sebastiani ajtaja tüstént kitárult előttem, épp úgy, mint Jordané. Úgy látszik, én örököltem Ali Baba varázsmondatát. A nevem Szézám nyílj megnek bizonyult. A tábornokot dolgozó szobájában találtam. Ezúttal szánt szándékkal mondok tábornokot, mint hogy mostanáig tévedésből neveztem Lajos Fülöp egykori híres külügyminiszterét Marshallnak. Amikor nála jártam, Sebastiani gróf még csak tábornok volt. A tábornokot tehát dolgozó szobájában találtam, e szoba négy sarkában, mint a négy égtáj vagy a négy szélirány egy térképen, négy titkár ült. A négy titkár írt. A tábornok diktált. Sebastianinak négy titkára volt. Julius Cézárnak hárommal több, viszont Napóleonnak kettővel kevesebb. Mindegyik titkára következőkkel volt felszerelve. Íróasztallal, papírral, tollal, késsel, és egy-egy nyitva álló arany tubák pixissel, amelyből mindig megkínálta a tábornokot, amikor az séta közben megállt előtte. Ilyenkor a tábornok mutató és hüvelykujjával, melynek ápoltságát és halványságát távoli rokona, Napóleon is megirigyelhette volna, kivette csipetnyit a spanyol tubákporból, élvezettel fölszippantotta, és aztán, mint a képzelt beteg, folytatta sétáját föl, le, keresztben és hosszában. Látogatásom nem tartott soká. Nagyra tartottam ugyan a tábornokot, de ahhoz nem sok kedvem volt, hogy az ő tubák kínálójaként éljem le életemet. Némileg kiábrándulva tértem haza szállásomra, a Vieux-Augustin utcába. Az a két kiválóság, akit először kerestem föl, reményeim aranyfüstjét egyetlen lehelettel megfeketítette. Ráadásul még semmiféle válasz nem jött Belün hercegtől, pedig két nappal ezelőtt írtam neki, és a lehető legpontosabban címeztem. Újra elővettem a 25 000 lakcímet, és már kezdtem hálát adni a sorsnak, amiért nem adtam ki 5 frankot ezért a könyvért. Fogtam a könyvet, találomra ide-oda lapoztam benne, üres szemmel nézegettem, olvastam, de nem értettem egy szót se, míg csak meg nem akadt a szemem egészen váratlanul egy névem, melyet anyámtól hallottam emlegetni, és mindig oly elismeréssel, hogy egy csapásra visszatért bizakodásom. A név Verdier tábornok neve volt, aki az egyiptomi hadjáratban apám beosztottjaként szolgált. Rajta hát, mondtam magamnak, a hármas szám kedves az isteneknek. Talán ez a harmadik protektor, ez az ismeretlen, akit a gondviselés szeszélye küldött, többet tesz majd értem a két elődjénél. Ami nem is lesz valami nehéz, hiszen amazok nem csináltak semmit. Vergyi tábornoka Montmartre utca 6-os számban lakott. 10 perc múlva már a házmesterével tárgyaltam ekként. Vergyi tábornokot keresem. 4. emelet a kis ajtó balra. Még egyszer elmondattam magamnak, mert nem hittem a fülemnek. Jordan Marshall és Sebastiani tábornok előkelő utcák pompás palotáiban lakott, a bejáratuk olyan volt, mint a gázai síroké. Hogy lakhatik hát Vegyé tábornok egy olyan utcában, mint a Faubourg Montmartre a 4. emeleten, egy olyan lakásba, ahová a kis ajtón keresztül lehet belépni? A házmester megismételte. Mégis jól hallottam. Nekivágtam át a lépcsőnek, s közben arra gondoltam, hogy ez nem egészen úgy kezdődik, mint amikor Jordan Marshall inasai vagy Sebastiani tábornok lakái fogadtak. 4. emelet a kis ajtó balra, fogadni mernék, hogy ez az ember nem feledkezett meg az apámról. Megérkeztem a 4. emeletre. Ott volt a kis ajtón szerény, zöld csengő zsinór. Becsöngettem, s akarva akaratlanul vadul dobogni kezdett a szívem. Ettől a harmadik próbálkozásomtól függ, hogy a jövőben miképp ítélem meg embertársaimat. Valaki jött. Az ajtó kinyílt. 60 év körüli férfi állt előttem, perzsa szörmével szegett sipkával a fején, passzományos zöld mellényben, hosszú fehér flanel pantallóban. Palettát tartott a kezében, tele a legkülönbözőbb színekkel, a nyíláson átdugott hüvelykújja pedig ecsetet szorított a palettához. A szomszéd ajtók felé pislogtam. Bocsásson meg, uram, mondtam, úgy látom, eltévedtem. Kit keres, uraságod? Vergyi tábornoknál szeretném tiszteletemet tenni. Akkor lépjen be. Jó helyen jár. Beléptem, keresztül mentem egy előszobául szolgáló tenyérnyi négyzeten, s már ott is voltam a műteremben. A festő előbb bocsánatot kért, aztán visszaült egy csataképp elé, és folytatta munkáját, amiben az én érkezésem megzavarta. Bocsánat kérésre semmi ok, uram, de szíves engedelmével azt szeretném megkérdezni, hogy a tábornok úr hol található. A festő hátrafordult. A tábornok úr? Miféle tábornok úr? Vergyé tábornok úr. De hisz az én vagyok. Ön? Ránéztem. Arcom úgy látszik, elárult a meghökkenésemet, mert elnevette magát. Látom, csodálkozik, jegyezte meg. Bizonyára hallott róla, hogy elég ügyesen forgattam a kardot, és most így lát, amint az ecsettel ügyetlenkedem. De hát, mit csináljak, ha egyszer a kezem nem bírja a semmit tevést? Kénytelen vagyok neki munkát keresni. Viszont abból, amit az imént kérdezett, úgy veszem észre, hogy nem a festővel óhajt beszélni. Mit parancsolta át a tábornoktól? Én Dumas tábornoknak, egy régi bajtársának vagyok a fia. Apámmal együtt katonáskodtak Egyiptomban. Hirtelen hátrafordult, rám merett, hallgatott, csak aztán szólalt meg. Így igaz, ön pedig apjának pontos hasonmása. E szavakkal két könycsebb budjant ki szeméből. Ecsetjét eldobva, oda nyújtott a kezét, melyet inkább lett volna kedve megcsókolni, mint megszorítani. E szerint még emlékszik apámra? Hogy emlékszem-e? Meghiszem azt. A legszebb és legbátrabb katonája a hadseregnek. Ő volt aztán a jóvágású férfi fiam. Ideális modell minden festőnek. Bizony ez igaz, én is így emlékszem rá. Mi szél hozta Párizsba, fiam? Hiszen, ha nem tévedek, a kedves édesanyjával valamilyen kisvárosban lakik, melynek elfejtettem a nevét. Ez is igaz, tábornok úr, csak hogy anyám megöregedett, pénzünk pedig nincs. Hát, ezt a két nótát én is el tudnám énekelni. Ez hozott engem Párizsba, magyaráztam. Valami szerény állást keresek, hogy azt, aki engem mindmáig eltartott, most én tarthassam el. Nagyon szépen hangzik, csak hogy szegény kisfiam, akármilyen szerény kis állást remél, nem lesz könnyű dolga a mostani helyzetben. Miért is születtél köztársaságpárti tábornok fiának? Legalább emigráns vagy királypárti felkerület volna az apád, szolgált volna az orosz vagy az osztrák seregben, akkor nem mondom, volna még remény. Tábornok úr, mondtam, kérem, ne rémítsen meg, hiszen ön szerettem volna fölkérni közben járómul. Micsoda? Bámult rám. Biztonságom megingott ugyan, de azért elismételtem szavaimat. Az én közbenjárásom. Keserűen elmosolyodott, és lehajtott a fejét. Szegény kis barátom, az én közbenjárásom legfeljebb arra jó, hogy leszkéket adjak neked, ha festészetet kívánsz tanulni. De ha nagyművész akarnál lenni, akkor alaposan túl kell szárnyalnod mesteredet. Az én közbenjárásom. Egyébként becsület szavamra hálás vagyok ezért a szóért, mert manapság te vagy az egyetlen, aki erre kér. Ó, te hízelgő! Ne haragudjék, tábornok úr, nem egészen értem. Arról van szó, fiam, hogy ez a hitványbanda még a nyugdíjamat sem folyósítja, mert állítólag valamilyen összeesküvést szöltem Dermonkurral. Ezért fanyalottam a festészetre. Ha esetleg van hozzá kedved, tessék, kaphatsz palettát, ecsetet, meg egy 36-os vásznat. Köszönöm, tábornok úr, túl sokáig kellene inaskodnom, már pedig se én, se anyám nem tudunk várni. Hát akkor mit akarsz, szegény barátom? Ismered a mondást a világ legszebb leányáról? Különben bocsáss meg, hiszen megvan még a fél járadékom, amiről megfeledkeztem, bár azt hiszem sokra nem mégy vele. Kihúzott egy kis fiókot az íróasztalából, volt is benne, ha nem tévedek, 2 arany és valami 40 frank ezüstben. Tessék, mondta, ennyi maradt a negyedévi pénzemből. Köszönöm, tábornok úr, majdnem olyan gazdag vagyok, mint ön. Most meg az én szememet lepte el a könyv. Semmi baj, tábornok úr. Ha így állunk, legalább tanácsot kérek öntől, hogy elmenjek-e azokhoz, akiknél még nem jártam. E szerint már jártál valakinél? Reggel óta egyebet se csinálok. Úgy? És kinél voltál már? Jordan és Sebastiani tábornokoknál. Kutya teringettét. Mit végeztél? Mit végeztem? Kutya teringettét, tábornok úr. Aztán levelet írtam a hadügyminiszternek. Berlin hercegnek? Igen. Válaszolt? Még nem, de remélem kapok választ. A tábornok miközben egy kozák arcán az utolsó simításokat végezte, olyanféle képet vágott, mintha azt akarná mondani, jobbat nem tudták kitalálni. De van ám ezen kívül még egy ajánló levelem, magyaráztam, mintha a gondolatára akarnék válaszolni, mégpedig Foly tábornokhoz, a mi kerületünk képviselőjéhez. Kedves fiacskám, talán az időddel még nem kell takarékosan bánnod, de a pénzeddel biztosan. Hallgass rám, és ne várj egy perccel sem tovább a miniszter válaszára. Holnap kedd. Ülést tart a képviselőház. Indulj el korán reggel, és látogass meg Foly tábornokot. Ne félj attól, hogy alva találod. Ő is olyan fából van faragva, mint én, hogy nem bírja ki munka nélkül, viszont annak legalább van értelme, amit ő csinál. És nyugodt lehetsz, szíves fogadtatásban lesz részed. Bár önnek volna igaza. Biztos lehetsz benne. Talán így lesz, hisz van is hozzá ajánló levelem. Lehet, hogy az is jelent majd valamit, de a legjobban apád miatt fog neked örülni, pedig nem is ismerte személyesen. Egyébként nincs kedved ma velem vacsorázni? Majd beszélünk Egyiptomról, hogy ott micsoda hőség volt. Szívesen, tábornok úr, hánykor szokott vacsorázni? 6-kor. Menj most, nézz körül a városban, és gyere vissza 6-ra, addig befejezem ezt a kozákot. Elbúcsúztam Vergyé tábornoktól. Meg kell vallanom, hogy visszafelé sokkal jobb hangulatban mentem végig a 4 emeleten, mint idefelé jövet.